hogy mi tartja bennünk a lelket? A remény. Millás reggeli.
Irigylem a hallgatót, azt írja, a hétvégén beszerzett egy Commodore C64-et, de nem ez az üzenet lényege, hanem hogy ennek a dalnak az elején felismerte a hangját. Igen, volt benne egy kicsit olyan, egy olyan hang, amikor megírta az üzenetet, akkor már nekem is beugrott, és lehet, hogy az. Na, de témát váltunk, nem vicces a következő, mert hogy kórházi fertőzésekről lesz szó, és hát erről sok mindent lehet mondani már önmagában véve, ugye adott egy probléma, hiszen ebbe emberek halnak meg, de már önmagában az adatigénylés sem egyszerű, hogy kiderüljön, hogy egész pontosan hogyan állunk a fertőzöttséggel. Asbóth Mártonnal, a TASZ munkatársával, a Magánszféra projekt vezetőjével beszélgetünk erről. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok!
Na hát annyi, ezen csak előkerültek a 2018-as adatok, igaz?
Így van, ezeket november 1-ig kell közé tenni újabban, korábban szeptember volt a határidő, tehát gyakorlatilag majdnem egy év csúszással tudhatjuk csak meg az előző évnek az összesített adatait.
Ez érdekes. Jó, hát a lényeg, hogy megvan és tájékozódhatunk, illetve hát
sajnos nem mutat egy... Hogy mi derül ki belőle, igen.
Így van, hát szerintünk pont csak a legfontosabb adatok nem derülnek ki ebből. Nem vitatjuk, hogy ez a tájékoztató, amit minden évben közé tesznek, ez a szakma számára érdekes adatokat tartalmaz, de arra, hogy a közvélemény tájékoztassa, arra tökéletesen alkalmatlan. Szerintem alapvetően az érdekli az embereket, hogy hányan fertőződnek meg, hányan halnak meg kórházi fertőzésben, és hogy az egyes kórházakban mekkora a fertőzésnek az aránya, tehát hogyha én most elmegyek holnap valamelyik kórházba, akkor mennyi az esélye annak, hogy megfertőződöm, vagy inkább úgy is mondhatnám, hogy mennyire tesznek érdemben az adott kórházban azért, hogy ne következzen be fertőzés. De egyáltalán nem találunk sem kórházakra lebontott adatokat, sem pedig ezeket a korábban említett az embereket érdeklő adatokat ebben a jelentésben.
Hogyha megnézzük a TASZ jelenti blognak az oldalán, amikor ezzel foglalkoztuk, akkor van egy egészen komoly példa arra, hogy mi az, ami közérthető, és olyan módon van megfogalmazva, hogy a nagy közönség számára érthető, és mi az, ami nem. És itt ugye hoztok egy külföldi példát, meg itt van például ez a táblázat, ami a hazai példából van.
Így van, hát az teszi szomorúbbá tulajdonképpen a dolgot, hogy rengeteg sok jó nemzetközi példa áll rendelkezésre. Tehát nem arról van szó, hogy itt most fel kellene találni a spanyol viaszt, hanem csak meg kellene nézni, hogy gyakorlatilag tőlünk bárhol nyugatra vagy északra hogyan tájékoztatják az embereket. Ennek megvannak a megfelelő módjai, hogy ez hogy lehet valahogy vizualizálni, és lebontani, térképesen ábrázolni, táblázatban megmutatni, fölfelé mutató piros nyíllal, lefelé mutató zöld nyíllal érzékeltetni a trendeket, érthetően elmagyarázni, hogy egyáltalán mi az a kórházi fertőzés, mit lehet tenni ellene, mit tesz a kormány, mit tehetnek az emberek. Magyarországon egyáltalán nincsen ilyen típusú tájékoztatás, tehát hogyha fölmegyünk az ANTS-nek az oldalára, akkor a legtöbb, amit megtalálunk, az gyakorlatilag ez a jelentés lesz, de érthető, közérthető tájékoztatás sem magukról a fertőzésekről, sem pedig a számadatokról, az arányokról nem érhető el egyáltalán.
Hogyan sikerül ezt a jelentést, vagy hogy sikerült nektek értelmezni?
Hát most már elég régóta foglalkozunk vele, úgyhogy már mi jobban tudjuk, hogy mit kell benne figyelni, és azt is el kell azért mondani, hogy mondjuk ahhoz képest, amikor először megnéztük a 2015-ös jelentést, ahhoz képest érthetőbbé vált, nem csak folyószöveg van a mostani jelentésben, hanem vannak már benne grafikonok, diagramok, tehát egy kicsit egyszerűbb benne tájékozódni, de attól még ez továbbra sem a széles közvélemény tájékoztatására szól. Úgyhogy most már mi jobban tudtuk látni, hogy mi az, amit érdemes benne nézni, és hogy hogyan lehet megpróbálni összesíteni benne az adatokat, mert hogy azt továbbra is nagyon rossznak tartjuk, hogy nincsen egy darab összesített szám, hogy hányan vannak, akik megfertőződtek. Különböző fertőzés típusokat mutat be a jelentés különböző fejezetekben, de nem adták össze a számokat. Ez így is csak egy közelítő érték, ennek sok oka van, a jelentés nem tér ki minden fertőzés típusra, nem kell minden kórháznak kötelezően az összeset jelentenie, és hát azt is mondják, hogy azért a kórházak jelentési fegyelmében, vagyis abban, hogy tényleg diagnosztizálják-e, és tényleg meg is küldik-e a központ számára az adatokat. Vannak hiányosságok, szóval az az adat, amit mi ki tudtuk belőle hámozni, az igazából csak közelítő, de legalább ezt meg tudtuk tenni. Nem lett volna akadálya annak, hogy ezt megtegye a tiszti főorvosi hivatal sem, de nem tette meg valamiért.
Oké, akkor nézzük azt a mondatot, ami szerintem mindenki számára egy nagyon erőteljesen fogalmazza meg, hogy miről van szó, hogy úgy tűnik, hogy kórházi fertőzésben többen haltak meg 2018-ban, mint autóbalesetben.
Ez így van, és egy kicsit ironikus az is, hogy az autóbalesetben megsérülteknek és elhunytaknak a számáról egy negyedévente frissülő, idősorosan is elérhető csodálatos nyilvántartást vezet a KSH. Tehát, hogyha bárki beírja azt, hogy azt a kérdést a keresőbe, hogy hányan halt meg autóbalesetben, akkor ott van ez a találat rögtön, és meg tudja nézni, hogy 560 körül, hogyha jól emlékszem. Ehhez képest, hogy hányan haltak meg kórházi fertőzésben, ahhoz azt kell, hogy az ember beleturkáljon ebbe a jelentésbe, és abból igyekezzen különböző helyeken elrejtett számokat összeadogatni. Ebből az jön ki, hogy körülbelül 540-en voltak azok, akik tavaly meghaltak, de hát ez csak erre a három fertőződés típusra koncentrál, amit minden kórháznak kötelező jelenteni. Ennél sokkal több fajta van, amelyet úgynevezett kötelezően választható rendszerben kell jelenteniük a kórházaknak. Magyarul nem kell mindegyik intézménynek mindegyiket jelentenie, és akkor még ez a fajta látencia, ez szintén bonyolítja a képet, amiről az előbb beszéltem. Tehát azt hiszem, hogy biztosan mondható, hogy többen haltak meg kórházi fertőzésben, mint autóbalesetben.
Az okokat sikerül feltárni? Tehát mi okozza a romló tendenciát?
Az a helyzet, hogy rengeteg szakértővel beszéltünk az utóbbi években, és úgy tudom ezt nagyon röviden összefoglalni, hogy a kórházi fertőzéseknek nagyjából az egészségügynek a teljes állapota az okozója. Tehát onnantól kezdve, hogy nagyon rossz az infrastruktúrális helyzet, hogy nem tudnak normálisan takarítani, hogy nem tudnak kezet mosni se az orvosok, se az ápolók, se a betegek, egészen odáig, hogy az ápoló és orvos hiány miatt nem jut elég idő a megfelelő mechanizmusok alkalmazására, hogy a műtőkben nem cserélik a légszűrőkben a szűrőfiltert. Tehát, hogy most mondtam néhány példát innen-onnan, a legnagyobb átfogó strukturális okok ugyanúgy okozói, mint a legegyszerűbb, legkönnyebben orvosolható problémák, mint például az, hogy mennyi alkoholos készfertőtlenítőt használnak. Ez egy olyan mutató, ami ebben a jelentésben is benne van, és jól összehasonlítható a nemzetközi használattal. Az látszik, hogy Magyarország ebben nagyon el van maradva, tehát az EU-s átlag már 2015-ben is valahol 24 liter volt ezzel áporási napra vetítve, mi pedig ilyen 8-9 környékén tartunk. Tehát ez is nagyon jól mutatja, hogy hát mennyire nem veszi komolyan, és mennyire nem teszi meg ebben az egyszerű helyzetben sem azt, amit megtehetne az egészségügy. 2018-as jelentésről beszélünk. Ugye, hogyha visszanézünk, 2011-ig állnak rendelkezésre ilyen jelentések. Minden évben folyamatosan romló tendenciát látunk gyakorlatilag az összes mutatóban. Az egyik ezek közül kivétel, ami 2012-3 környéken egy kicsit javuló tendenciát mutatott, de aztán ez is romlani kezdett, és azt gondoljuk, hogy igazából nem is az az érdekes elsősorban, hogy konkrétan abszolút értéken hányan vannak, akik megfertőzöttek és meghaltak, hanem az, hogy a tendencia folyamatosan romlik, tehát nem sikerül megállítani azt, hogy mindig többen vannak az előző évhez képest arányaiban, akik megfertőződnek és akik meghalnak.
Mi a következő lépés? Meg kell próbálni rábírni a hivatalos szerveket, hogy jobb tájékoztatást adjanak ki?
Igen, mi nagyon szeretnénk, hogyha Magyarországon is elérhető lenne egy olyan a lakosságnak, a közvéleménynek szóló érthető tájékoztatás, ami gyakorlatilag minden más országban adott. Párbeszédben állunk az Országos Tiszti Főorvosi Hivatallal és a tiszti főorvossal magával. Megtettük a javaslatainkat, amik arról szólnak, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten javítani. Ezek között vannak nagyon egyszerű eszközök is, tehát hogy létrehozni egy olyan aloldalt az ANTS-nek az oldalán, ahol érthetően, közérthetően, röviden, tömören elmagyarázzák, hogy mik a kórházi fertőzések. És vannak olyan átfogóbb javaslataink is, amik arról szólnak, hogy hogyan lehet hosszú távon vizualizálni, feldolgozhatóvá tenni az adatokat. Van egy csodálatos oldal, amit az amerikai kormányzat működtet, ami most élesedett, ami mindenféle szempontok szerint csodálatosan vizuális környezetben lehet szűrni az adatokat idősorosan, területileg, kórházakra nézve, úgyhogy nagyon szeretnénk, hogyha valami hasonló megvalósulna. Ez egy olyan dolog, amit kizárólag az állami szervek, kizárólag a tiszti főorvosi hivatal, vagy valamelyik szerve tudja megcsinálni, hiszen náluk vannak meg ehhez az adatok. Ez az összefoglaló éves jelentés, ami az országra összefoglalóan, tehát sem területileg, sem kórházakra lebontva nem közöl adatokat, ez nem elég ahhoz, hogy valaki más feldolgozza belőle az adatokat.
Hát sok sikert ehhez, követni fogjuk mindenképpen, nem túl vidám a téma természetesen, úgyhogy nagyon érdemes odafigyelni rá, és így lehet, hogy akkor egy kicsit, hogy is mondjam, a tájékoztatással is javul a dolog, a helyzet, bár az inkább csak a tájékoztatást segíti elő, magát a fertőzések kialakulását, az ezt nem, de hát minden esetre tudjunk róla, az a legfontosabb.
Így van, a tájékoztatás az azért is fontos, mert a betegek is tehetnek egy csomó mindent, hogyha ők odafigyelnek arra, hogy hogyan mennek be a kórházba, hogy ők maguk mosnak a kezet, illetve hogyha nekik vannak elvárásaik, tehát hogy például egy vizit alkalmával az orvos ne úgy lépjen egyik ágytól a másikhoz, hogy nem mossa meg egy alkoholos készfertőtlenítővel a kezét egy másodperc alatt, akkor a beteg adott esetben figyelmeztetheti is erre. Tudom, hogy Magyarországon a beteg annyira alárendelt sok esetben az orvosnak, hogy
hát igen, egy kiszolgáltatott beteg helyzetben ugye elég nehéz úgymond beszólni az orvosnak, utána esetleg az ellátáson meglátszik, igen.
Nagyon, nagyon nehéz ezt a gyakorlatba átültetni, de nyilván lehetnek olyan helyzetek, lehetnek olyan orvosok, akik egy beteg meri azt mondani, hogy hát akár azt is, hogy hozott magával a beteg egy ilyen készfertőtlenítőt, és megmosná a kezét vele az orvos, és hát nyilván ilyen apró lépésekből szépen átmegy, át tud fordulni a gyakorlat azzá, hogy egy idő után ez teljesen automatikus mechanizmussá válik. Az utóbbi években annyi pozitívum mindenképpen történt, hogy rengeteg sok ilyen készfertőtlenítő adagolót szereltek fel, tehát a kórházakban nem csak azokon a helyeken, ahol az orvosok működnek, hanem ahol, ami a betegek vagy a látogatók számára érhető el. Ez egy nagyon fontos, nagyon apró, de nagyon fontos lépés, és remélhetőleg a 2019-es statisztikán majd meglátszik a hatása ennek, de hát sajnos ezt csak jövő novemberben fogjuk látni majd.
Világos. Akkor mindenképpen beszélünk, köszönjük szépen, köszönjük az információkat, és sok sikert.
Szép
akkor
napot.
Köszönjük szépen, szép napot én is kívánok.
Szervusz. Hasbot Mártonnal, a TASZ munkatársával, a Magánszféra projekt vezetőjével beszélgettünk. Megyünk tovább László Békati híreivel, aztán folytatjuk a Millás reggelit.